Nem hiába nevezték Szekhalmi Mágort Sárga Mágornak, mert sárga is volt csak ugyan. Lehet, hogy császári és királyi kamarás gazdájának felfogása szerint kellett a fekete sárgából az egyik színt, mint a labanci gondolkodás szimbólumát, amit minden ellenkezés és tiltakozás nélkül bele lehetett tenni a megbilincselt és meggyalázott magyar puszták színei közé. Jaj, bizony, akármelyik irodalmi majorba alázatoskodott Béa helyett kereső cselédember, mindenütt a sárga szín volt az uralkodó, a gőgnek, a hatalomnak és a félhatalomnak a színe. A Pecsovics urak tűrték, és tűrte a fal is. A pusztai cselédemberek közül meg ki gondolt volna reá. A kenyér elébb való volt mindeneknél a világon az emberi és magyar sorstalanságban. Azzal, hogy a létezés és megmaradás nagy ordítozásaiban nekem szemet szúrt a sárga fal, ki a fene törődött. Legfeljebb békétlen és izgága embernek tartottak érte, ki olyan dolgokba ütöm az orromat, amihez semmi közöm, s amihez senki házi cseléd voltomban nem is érek. Hoho, bizony! Mi köze a Bleier juhásznak ahhoz, hogy a császári és királyi andunk hol s miként virágzik? S mi köze ahhoz is, hogy ahhoz a fekete-sárga andunkhoz a Pecsovics úri labanc gondolkodás miként alkalmazkodik. Azt a karderőt, ami egykor tiltakozott ez ellen a gőgös szín ellen, már régen magába ette a föld, a nagymajténynál, s utána Segesvárnál és Világosnál. S nevetséges volna, ha ez a tallójáró izgága juhász most, még gondolatban is, tiltakozni merne ellene. Ez még a képtelenségnél is tovább menne egy néhány bakarasszal. Elég az hozzá, hogy sárga volt. Sárga mágor, sárgák voltak körül a felperzselt legelők, sárgák voltak a tallók, sárga volt az új szalmakazal, és sárga volt a minden tenyérnyi helyet és minden gazszálat belepő szikipor. És a nyár is sárga volt, sőt, még Piroskának is volt egy néhány sárga csirke kokasa. No, de az egyik se volt soha se labanc, se királyi kamarás. Ebben a nagy sárga környezetben lapátoltuk bogjákba össze a birka álláson a porganét. Szigorú, égető nap volt cséplés után. A fösvény és a reménytelen szikbe minden zöldet belé folytott a lomha erőtlen nyárvég. Az egereknek és döglegyeknek kedvezett az idő és a csirkevésznek. Az új pévakazal napok alatt bronzszínűre sült, és a rövid tömzsi árnyékában életre kapott a szerb tövis. A mi nyelvünkön a muszkaszúró. Igen, lapátoltuk össze a porganét csendes és biztos nyugalommal, s oda se hederítettünk, hogy a puszta gazda égtelen káromkodással robog át a majoron. Karcsú fekete, négykerekű homokfutó csézán ült, s lova hámja alól szakadt a tajték. Sietni kellett a bestiának, hajtani és űzni a cselédséget, hogy mennél több emberi verejtéket tudjon összegyűjteni, a tengerek mellé üdülni, fürdőre kívánkozott. Egy öreg ökrész verejtékben fürödve igyekezett a kút felé, arra ordított a fizetett szörnyetek valamit. De az ökrész csak jött hangtalanul, esett fejjel, mezítláb, csalakalapban, s beállt a kútkávába, s mérte a vizet. 60 darab szomjazó ökör böndőjének bizony meregetni kellett. A megyei majorból voltak ott akkor az ökrök legelőre csapva, kicsit pihentetni s erőt gyűjteni. 3 ökrész pásztorította 60 ökröt. Az öreg Nagy Károly, Medve Mihály, aztán a mindig keserű Bárándi, Pap Gergely. Szegények, szegények. Alig látszottak ki a földből. Mezidlábos, rongyos, elfáradt, minden nap szitkokkal gyalázott. Kenyér és hagyma evők. Itatás után elővette mindegyik a bakóját, a kenyeret, sót és hagymát falatoztak. Medve Mihályt, meg Bárándi papot még Biharból, Csókás pusztáról ismertem. Ott még Csókáson erőik birtokában voltak. De bizony, Mágor pusztáig rozoga emberek kényűdtek. Kifacsarta belőlük az élet és zsengéjét a feudális pimasság, s a nagybérlői mohóság. Tudok róla, hogy minden évben, cseléd felszólításkor, hogy ki megy, ki marad, a béres gazda mindig azt mondta nekik. Az elbocsátó levélhír hónap, ha akarnak, kentek, bemehetnek. Ilyenkor lehajtották fejüket a rozogák, az elnyűttek, s este, parancskiadás után, alázatosan is megtörve odaálltak az iroda ajtaja elé, és megkérték az urat, hogy maradhassanak, hisz ők már régi cselédek, ide szoktak. Az úr ilyenkor mindig azt mondta nekik, addig-addig szolgálnak itt kentek, míg a végén még majd nyugdíjat követelnek tőlem. Miért nem próbálják kentek másut is? Nem én vagyok az egyetlen uraság, mi? Nem igaz? Igaz, nagyságos úr, de azért, ha lehetne, mink mégis maradnánk. Maradnának kentek, maradnának. Kentek mindig maradnának. Hát jó, én tőlem maradhatnak, ha az ispán megengedi. De aztán panasz ne legyen kentekre. Nem lesz, nagyságos úr. Dadogta a két rozogas nagy repet, poros talpukat, válogatták az iroda padlatán, szégyenkeztek és izzadtak. Az ilyen aktusoknál a paraszgazda vagy az ispán mindig jelent volt, és végig mosolyogták a pusztai elnyűttek verejtékes vergődését, s hatalmuk tudatában mind leereszkedő nyájasságot, jó vastag és ordinári tréfákat vagdostak a megkegyelmezett mezitlábosok, ami minnyájan jókat nevettek. A két öreg is nevetett ilyenkor köhécsel verekedten. Vagy bennük inkább a folytonosan megalázott emberi önérzet zokogott? Igen, így maradtak minden évben, s így koptak és nyűtték tovább évről évre. Mehettek volna máshová is, igaz. De mit értek volna vele? Vagy azt hiszi bárki, hogy tarhoson, vagy ludason, vagy vizesfáson, vagy lókucán, földhátszugon külön sorsuk, nagyobb darab kenyerük lett volna? Grófi major volt az mind, s jól be volt meszelve mind úri labanc színnel. Igaz, hogy azokban a majorokban nem nagybérlők dúskáltak, de a kenyeret és a sorsot tekintve egyik kutya volt, másik meg ebb. Mondom, a 3 ökrész ette a kenyeret, meg a hagymát sóval. Nagyokat nyeltek szegények, s a szájuk körül dongott a légy. Akkorára mink is összelapátoltuk a porganét. Oda mentem hozzájuk, s megkérdeztem, szeretnének-e jól lakni? S intettem nekik, jöttek libasorban utánom. Kinyitottam a kamara ajtót, s intettem, hogy gyerünk be. Ott volt az akkori napi zsendice, s mellé ültettem őket. Igaz, nekem számolnom kellett a zsendicével, de úgy gondoltam, hogy a három öreget jól tartom, s ha kell, számolok majd az égi bíró előtt. Amíg az ökrészek kidegeszedtek, ott álltam a kamara ajtóban, és vigyáztam, nehogy meglepjen bennünket valamelyik kutyaütő. És az öregek, a megcsúfoltak, a megalázottak, ettek. Kedves, bagyas, nagy őszfejük bujdosod letel a kis rézüst felett, ahogy kitartóan kanalazták a zsendicét, s néha-néha aggódva pillantottak rám. Hogy nem jön-e valaki? Mikor megelégedtek, egymás után sappogtak ki a kúthoz, s merték tovább a vizet a vájuba a folyton szörcsölő ökröknek. Ó, lomha nyár, lomha magyar sors, vajon hova, s merre hánytad azóta őket? Vagy egyszerű tiszta szép szívüket elhamvasztottad már? Erős nagy hű markukból az ökrös robotot kivette-e már élet? S ha arcukról a szitok, a gyalázat s a szégyen pírját lesimította-e már idő? És a szolgaságukat, ha élnek még, feloldozta-e már vak és süket magyar történelem? 6 napig zsendicéztettem a három öreg ökrészt. Akkor valaki megtudhatta, s a puszta gazdának, ennek a csézázó bestiának besúgta. S nekem be kellett mennem a nagymajorba számolni a zsendicéért. A puszta gazda gonoszul röhögött. Találkoztam vele útközben. Terve, hogy engem jól lepocskondiázzanak, mégsem sikerült. A nagyságos úr épp készülődött az utazáshoz. Amint mondtam, már délre utazott. Nem lehetett hát kicsinyes, hogy pár liter zsendicéért ordítson. Nagy szivarjából mosolyogva futta felém a füstöt, amint meglátott. Na, te jól gazdálkodsz, amint hallom, mondta. Én azt jól, mert a zsendice zsengéjét visszakapja a nagyságos úr. Hona fenébe? Munkába. Az ökröket is azért legelteti a nagyságos úr, hogy erősödjenek. A fene megeszi a gondolkodásodat te neked. Cocolista voltál, az is maradsz. Na gyere, segíts feltenni ezeket a táskákat a kocsira. A zsendicét majd elszámoljuk. El is számoltuk. Meg is fizettem. Ősszel. Mikor ballaktam visszafelé, az ármányoknak fekete lelkű embere, a puszta gazda, állt csézájával épp a puszta közepén, s átkozta a három öreg ökrészt. Körül a felperzselt legelők sárgák voltak, és sárgák a tallók. A nap hajlott már lefele, és sárgán ragyogta be a tájat. Messziről két csendőr ballagott lomhán. Lustás, a szuronyuk meg-megvillant, figyelmeztetve a pusztát, hogy a Pecsovics úri labanc színnek ők az őrzői. 4 évig laktam a sárga majorban. A régi gyermekkori álombéli tanyát még mindig építettem, de bolond tervező mérnöki fejem minden este maga tehetetlenül hult le aludni az állásporába. Piroska akkor tájt már sűrűn elhalványodott, s olykor mindig révetegen nézett bele a végtelen égbe. Mágoron körülöttünk éltek Sólyom László, Sallai Mihály, a vakarcsok, a kis Kaszai Gábor, Lovas Bálint, Vas István. Lassan egyenként szállingóztak el erre-arra az időbe és a tájba elsüllyedni. Úgy, Ahogy a téli szél roham, neki-neki ugrott a két szárnyú kapunak, a mécsláng nagyokat, nagyokat rebbent, s ettől olyan árnyékok lobogtak az istálló falon, mintha menekülő lelkek titkos éjjeli színpada lett volna a fal. Hol pallásig nőttek az árnyékok, hol meg lezuhantak a jászlak közé. A mécsben olajos petróleum égett, és hosszú bojtú fekete füstje volt, s ennek a nehéz fekete füstnek úgy tűnt fel az árnyéka, mintha a menekülő lelkek nehéz sóhaja lett volna. Sóhaj a falhoz szegezett szolgaságért. Az istállóban 700 darab aranybirka feküdt, és kérődzött. A temérdek fogzaja egybeolvadt, s ez úgy hatott, mintha valahová a világ alá süllyedt malomkövei mormogtak volna. A szétoldozott kórékévék drótjait este mindig felaggattam a két szárnyú kapu külső sarkaira, s az éjjeli nagy téli szélben a drótvégek visítottak és sírtak. Mondom, a rengeteg kérődző birkaszáj tompa mormogás volt. A drótvégek sírtak, s az avas nagy kapu szélrohamban nagyokat nyögött. Ez volt a zene, az árnyék lelkek színpadának éjféli bemutatóján. Az államon hetes szakál borzolódott, a lábamat beástam a vastag ganéban, s hallgattam a kapu nyögéseit meg a drótvégek szaggatott sírását. Az orromra körül koromként tapadt rá a büdös, fekete mécsfüst, s gondolom a tüdőmben olyanná vált, mint a kotú pocsolyája. Köhögtem tőle, mintha a torkomba feküdt volna a halál kutyája. Éjfél utára az istálló langyos gőze kiszökött, csak a didergő sárga fél homály maradt benn az istállóban, meg a nagy fekete pallás. Néha-néha körülpillangattam, én borzas szakállú, istálló szagú fekete bojtár, s arra gondoltam, hogy hány meg hány ősöm virraszthatott, így féldermedten úri bitangok jószága vagyona mellett azért, hogy fenntarthassa magát és mezitlábas családját, anélkül a remény nélkül, hogy valaha ebből a sorsból csak egynek is sikerül majd az idők folyamán kiszabadulnia. Csak majd a halál? Csak majd a sár? Kérdeztem önmagamtól, és télbe mermet semmintől. De se én nem tudtam rá felelni, se a falun lobogó árnyékok, se a drótvégek sírása. Éjfélig a nagy fekete, istálló pallás vízcsepjei, mint valami roppant mitológiai kocadisznó csecsei villogtak a mécsfényben. De hajnalra megfehérettek, megfagytak. S a pallás is kesely lett a dértől. Borzongva bújtam ki az öreg lyukas bunda alól, jól összecsapkodtam a bukáimat, aztán kinyújtottam a kapu félszárnyát, hogy a szemébe nézzek közelről a megbolondult télnek. Nagy hófúvást láttam, s közel a tájban feketéllő fákat, és azt, hogy valami korszerű, szürke hófelleg beborította akkorra a féleget. A szél, mintha szűnő félben lett volna, a kokasok kukorikoltak, az öreg vakarcs meg épp bugdosott át a hófúváson az istálló felé. Jó volna egy kis folyékony pálinka, mondta az öreg, s összecsapkodta jól a kezén a behavasodott tájogokat. Így hittük a nagy zsákból varrott kesztyűit. A bokáját nem merte összeütni, mert féltette a bütykeit. Mint egy-egy rendes vadalma, akkora bütykei voltak az öregnek, és egész télen át fájtak. Sokszor csikorgatta a fogát miatta. Ha nagybérlő, bankár vagy másmilyen úri forma lett volna, nem kellett volna szegénynek csikorognia, hisz a 65 éves koráig szerzett harács nyugalmat biztosított volna neki. Mehetett volna fájós bütykeivel fürdőbe, klinikára, vagy el délre üdülni a tengerek mellé. Vagy lehetett volna pohos exportőr, vagy valamilyen keresztény kurzusú képviselő 30-40 igazgatói állással. Talált volna bütykeire írt bizonyosan, és öreg fejére illatos pomádét. Vagy lehetett volna bármilyen más pimasz, ki támogatja minden időben a telebélű hatalmat, akkor se kellett volna neki savanyú káposztával borogatni a fagyos, gyulladásos bütykeit. Még az is megtörténhetett volna, hogy a bütykei meg se nőnek. Tudnélik ápolhatta és védhette volna magát, és élhetett volna embermódra, nem cselédmódra. Lám, a mi uraságunk, tudtuk minnyájan róla, hogy reggel kávézáskor beeszeget egy-egy fiatal főt malacsonkát, s utána melegvizes gumitömlőt rak a hasára, hogy az emésztője jól működjön. Lábait meg holmi bolyhos papucsokba dugdosta, nehogy megbütykösödjék. Szóval ápolt volt, és gyengén kövér, mint valami fenyővizes fürdőben mosakodó nagyasszony, kimondhatatlan része. Mégis, ha egy-egy télen, nagy farkas bundákba takargatva egyszer-kétszer kiszánkózott hozzánk, ő vádolt bennünket azzal, hogy mi mai cselédek már nagyon elurasodtunk. Ő lehet, hogy komolyan hitte is ezt. S hogy a mi elurasodásunk tovább ne terjedjen, úgy működött közre, hogy néha-néha jó summa pénzeket fizetett a kormánypárt pártkasszájába. Tudta nagyon jól, hogy az általa leadott summa is egy része annak, ami biztosítja számára a mi munkaerőnket, a bolyhos papucsokat, a teja vagy a kávé mellé, a fiatalon főtt malacsonkát, hasára a melegvizes gumitömlőt és a négy major további birtoklását. És biztosítja azt is, hogy mi cselédek soha el ne tudjunk urasodni. Bizony, ha az öreg vakarcs ilyenfajta firmának születik, vagy csak valamilyen más úri talpnyalónak is, akkor nem kellett volna neki azon a hajnalon a hófúvásokon át az istálló felé bugdosnia. De hát bizony, az öreg vakarcs nem ilyen fajta firmának született. Ő csak paraszt volt. Annak született istálló szagunak és verejték szagunak és nagybütykösnek. És azért is született, hogy a politika úri betyárjainak, majdnem mai napig, ahogy a sorokat írom, legyenek egyszerű, kijátszott balekjei. És született azért is, hogy eme úri betyároknak kövér legyen a hasuk, és tele legyen a bukszájuk, bármelyik párthoz és bármelyik eszmekörhöz tartozzanak is. Vakarcs csak hadd bugdosson a hófúvásokon, hadd bugdosson a barázdában, és hadd bugdosson a tallón, az mind nem fontos. Egy a fontos csak, az, hogy úr ír és politizál, vagy pedig leadja a summa pénzeket a pártkasszába. Szegény öreg vakarcs, 67 éves volt akkor, s nem de a kávé a malacsonka mellett lett volna már a helye, vegyítve egy kis kályha meleggel. Nem pedig reggel 9 órára téli csikorgásban is verejtékezni. Jaj, bizony, arcunk verejtékével ettük a kenyerünket. De tudtuk, s tudjuk a mai napon is nagyon jól, hogy minden nagyhangú pimasz a mi arcunk verejtékével eszi el előlünk ma is és mindig a mi kenyerünket. Arra hajnalra és arra reggelre azért emlékszek olyan jól, mert az ispán elkésve jött az abrakot kiadni. Akkorrára megettük. Nem tagadom, nem valami kellemes párbeszéd zajlott le közöttünk. És a nem kellemes párbeszéd közben azt mondta nekem ez a csámpás lábú tintahuszár, hogy fogjam be a pofámat, mert beveri a kulcs csomóval. Amilyen gyorsan csak tud az emberi kéz cselekedni, olyan gyorsan nyomtam be a villát a kabátja szövetibe, s ha még egy mukkot szól, a bele közé szorítom. De elhallgatott a nyakli, mintha fából faragták volna. Még akkor is hallgatott, mikor a csősz nagy nehezen fellögdöste a lova hátára. A kőszerű fellegekből akkorra már sűrűn hullott a hó. De a sűrű hó hulláson át is láttam, hogy ennek a nagyszájú hős cincérnek reszkető két lába nem találja a kengyelvasat.